A segítő hangja. T-Rádió. A te hangod.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják, amelyben Hendrey Tiborral beszélgetünk, Tibetet segítő társaság, Shambhala Tibet Központ, alapító?
Igen, jól mondod,
alapítója.
Alapítója vagyok ennek, 25 évvel ezelőtt alakult ez az alapítvány.
Tehát abban az alkalomban találkoztunk, ha jól értem, a találkozásunk megszervezőjének a gondolatait, hogy július 6-án ünnepli a világ a Dalai Láma
születésnapját. A Dalai Láma 85. születésnapja július, tehát következő hónap 6-án
van. És ugye most mi közel állunk a tibeti társasággal ehhez a gondolati körhöz. Én nagyon keveset tudok a Dalai Lámáról. Szerintem a hallgatók döntő többség is ugyanígy van vele. Lehet, hogy jobb is, ha nem kérdezek, mert csak butaságot kérdeznék. Elolvastam nyilván sok mindent. Azt is elolvastam, hogy őszentsége ugye így illik megszólítani. Azt tervezte, nyilatkozata, egyik nyilatkozata szerint, vagy tervezi, hogy 90 éves korában elgondolkozik a utódlás kérdésén. Egyáltalán azon, hogy kell-e egy dalai láma, vagy nem kell. És akkor ezt itt mindjárt tessék nekem elmagyarázni, hogy ez hogy van?
Hát a Dalai Láma hagyománya vagy tradíciója nem olyan nagyon régi, tehát Kublai Kánig vezethető vissza, tehát ez körülbelül 1600-as évek elejére vezethető vissza, és a bizonyos őstibeti hagyomány, a Tulku hagyomány, vagyis a reinkarnáció újraszületés hagyományára épül, vagyis arra, hogy az embernek a lelke, a tudata a tibeti hagyomány szerint újra születik, újra reinkarnálódik. És ez az egész hagyomány a shamanizmus, illetve a bőnvalláson alapulva erre a tradícióra alapul. Most itt lehetne felsorolni a Dalai Lámák hosszú nevét, de én azt hiszem, hogy erre nincs szükség. Akit érdekel a téma, számtalan könyv, számtalan lehetősége van, hogy a tibeti hagyományt és a tibeti kultúrát részletesen is megismerje. A lényeg az, hogy most a 14. Dalai Lámánál tartunk, aki tulajdonképpen a rangjánál fogva Tibet királya, és manapság, amióta ugye a tibeti kormány elmenekült Tibetből, és Tibet megszűnt önálló országként lenni, kínai fennhatóság alatt van, egyben egyik tibeti buddhista ágnak a vezetője is. Tehát ő tulajdonképpen egy egyházi legmagasabb méltóság, és egyben Tibet királya is.
Na most ezek után eljutott odáig, hogy ő már nem gondolja, hogy kellene egy folytatás.
Hát a kérdés jogos, de hogy miért nem gondolja, hogy kellene egy folytatás, mert ő magából azért egy pápa vagy egy dalai láma azért azt nem nagyon mondja, hogy na, velem véget ért a hagyomány, és akkor csináljátok, amit akartok.
Nem is mondhatja szerintem.
Nem is mondhatja szerintem sem, vagy ha mondaná, akkor valami nagyon furcsa dolog állna elő a világba, tehát ez nagyon furcsa lenne. Itt egész pontosan arról van szó, hogy a kínaiak de facto 1959 óta, vagy 1959 márciusában, vagy már előtte lényegileg elfoglalták Tibetet. Bár a történelmi hűséghez az is hozzátartozik, hogy már az előttelő évszázadokban is átsingóztak Tibetre, hogy így mondjam, különböző próbálkozásokat tettek részben politikai, katonai, gazdasági és egyéb nyomásgyakorlás által, hogy Tibet minél közelebb kerüljön Kínához. Amit még tudni kell, hogy azelőtt a régi szép időkben, idézőjelben értem természetesen, a határokot Ázsiában, Kína közelében nem olyan európai értelemben vett határok voltak, hogy na itt egy ország véget ér, itt kezdődik. Tehát tulajdonképpen Tibet és Kína között egy vazalusi viszony volt. Ez beletartozik az igazságba. De hát tudni kell, hogy Tibetnek önálló vallása, nyelve, kultúrája, hagyománya van. Tehát egy teljesen másik népcsoportról van szó.
De valamiért mégis ragaszkodnak hozzá a kínaiak.
Azért, mert közel van, nagyon nagy terület, és stratégiailag nagyon fontos stratégiailag, hiszen egy olyan puffer zónát alkot, ami által Kína megtámadhatatlan, elfoglalhatatlan. 23-szor nagyobb, mint Magyarország. Tehát azért ez egy elég komoly területi nagyság.
De miért nem hagyják úgy, ahogy van? Tibet megvédi saját magát, és ezzel megvédi Kínát, kész.
Hát igen, de a kínai mentalitás az nem ez. Hát, hanem az, hogy minél nagyobb területet szerezni, és minél jobban beolvasztani mindent a nagy anyaországba, Ugye hát ezt csinálták az ujgurokkal is. Maga Kína területe, hogyha alapul vennénk a ős vagy a hagyományos kínai területet, hogy így mondjam, az körülbelül a mai Kínának az egyharmada lenne. A másik kétharmad az Tibet, ujgurok, belső Mongólia, és még a mancsukat is ide számolhatjuk is, hiszen azok sem kínaiak.
De tehát, miután a helyzet úgy áll, ahogy áll, úgy gondolja a Dalai Láma, hogy nincs értelme.
Nem, hanem nem az, hogy nincs értelme, nem. Ilyet a Dalai Láma nem gondol, nincs értelme, sőt arra gondol, hogy mindennek van értelme, hanem az a helyzet, hogy amennyiben az új Dalai Láma megválasztásra kerülne majd, akkor a kínaiak olyan erőszakos és olyan csalafinta módon avatkoznának bele az új Dalai Láma megválasztásába, ami jelentősen befolyásolná Tibet sorsát. Tudjuk, most a Dalai Láma personon grata Kínában, egy ellenség, Indiában él, Dharamsalába, egy ellenség, aki szeparatista, terrorista, és mindenféle dolgokat aggatszanak rá, mármint a hivatalos kínai politika. És hát amennyiben a kínaiak választanak meg a Dalai Lámát, és nagy valószínűséggel itt történne, amennyiben a Dalai Láma nem akadályozza meg, vagyis szünetelteti az újraszületést, van ilyen, lehet, hogy nézzünk rá itt Európában nagy szemekkel, de van ilyen, tehát ő megteheti azt, hogy ideig nem lesz a Dalai Láma, mert olyan a helyzet, és olyan a politikai és az identitás helyzete Tibetnek, hogy nem lesz, mert abban csak rosszul jár az ország.
Tehát Tibetben nem lehetne szabadon megtalálni a...
Nem lehetne. Hiába találnák meg Dalai Láma által jóváhagyott utódot, azt a kínaiak elrabolnák, mi ugye a Pancsen Lámát elrabolták, ez szintén egy nagy magas méltóság Tibetbe, és megválasztották a kínaiak a saját maguk Pancsen Lámáját, akit természetesen ők nevelnek, és majd az ő politikai szájézők szerint fogja alakítani Tibet sorsát, vélik a kínaiak, illetve tervezik. Most ebből adódóan a Dalai Láma egyrészt az is egy opció, hogy ő, az ő szavait idézem, hogy nem Tibetbe születik újra a 15. Dalai Láma, hanem valahol nyugaton vagy Európában, tibeti személy személyében, de akár még az is lehet, hogy nem tibeti személy személyében, az is lehet, hogy nő, tehát a hagyomány azt is megengedi, hogy legyen akár egy női láma. De tulajdonképpen inkább, ami ide kapcsolódik, és még ennél érdekesebb az, a Dalai Láma és a jóslatai, illetve jósói alapján, mert vannak neki ilyen necsung, meg ilyen jósok, akik állami jósok, a tibeti hagyomány ilyen, azok azt jósolták, és a Dalai Láma álmai is ezt bizonyítják, hogy ő 125 évig fog élni. Ez megint csak itt Európában lehet ezen mosolyogni, vagy lehet erre bármit csinálni, de ő ezt mondja, és amennyiben 125 évig él, addig ő aktív szeretne lenni, vagyis minden érző lény javára szeretne dolgozni a világon, nem csak a tibetiek javára. Azért azt nagyjából látjuk, hogy a Dalai Láma azért tevékenysége már túlnőtt Tibeten. Szóval mégiscsak kapott egy békel Nobel-díjat, bármilyen véleményünk is van erről a Nobel-díjról, mégiscsak megkapta.
Számtalan államfő fogadta, ami azt jelenti,
számtalan államfő fogadta, minden megnyilatkozása, illetve majdnem minden, vagy a megnyilatkozása ennek a legtöbbje, az tulajdonképpen az egész emberiségről szól. Tehát egy
jó, csak ez értelmezhetetlen, azért lássuk be.
Hát nehezen értelmezhető, nem sok emberből van ilyen, mint a Dalai Láma. Én azt mondom, hogy ebből kéne még, vagy 10-15.
Hát a nagyvilág számára értelmezhetetlen. Igen, világ. Tehát tudom. Neki országokba gondolkozik, és földrajzba, és nem tudom miben.
És hát mindenkinek jó kapcsolatot igyekszik ápolni Kínával. Kína meg zsarolja a nemzeteket és a népeket, akit tud, de mindenki tud valamilyen szinten zsarolni. Mindenhol politikusok, emberek.
De nagy... valahogy egy éven keresztül azt olvastam, hogy ő ott volt, és megpróbálta megagitálni a kínai vezetést. Ha jól emlékszem, lehet, hogy most összekeverem.
Nem, egészen így van, kicsit pontatlan, amit mondasz, de valamennyi igazság van benne, nem ott volt, hanem voltak tárgyalások Kína is az emigráns tibeti kormány között, amik természetesen az én álláspontom és valamennyire rálátok a dologra, csak egy ilyen porhintés, tehát a kínaiak pontosan tudják, hogy mit akarnak, és a világ szeme elé teszik azt, hogy na tessék, itt vannak a tárgyalások, ezek mind kudarccal végződtek.
És tudnilik, nem a mi bajunk, hanem a Dalai Láma volt.
Természetesen, tudnilik, a Dalai Láma nem hajlandó elismerni azt, hogy Tibet Kína integráns része volt mindig, amit nem hajlandó el is, mert nem igaz. Hát most nem mondhat olyat, ami nem igaz. Tehát nem mondhatja azt, hogy Tibet mindig is Kínához tartozik. A kínaiak meg ezt feltételként szabják ahhoz, hogy tovább lépjenek a tárgyalásra.
Messze kanyarodtunk a kérdéstől, tehát világosan értető, hogy ha úgy látja, akkor szüneteltetve lesz a Dalai Láma intézménye, nem lesz Dalai Láma, nem tudom meddig, igen, ameddig ő eldönti. Jó, rendben van, de a Dalai Lámának, ahogy ugye ki is derült, van egy saját országa, tulajdonképpen.
Amit úgy hívnak, hogy Tibet.
És egyébként meg él egy másik országban, ahol van egy adminisztráció, ami az ő nevéhez kötődik. Na most, ha nem lesz Dalai Láma, akkor nem lesz semmi. Még csak a lehetősége se lesz meg annak, hogy valamilyen szinten ott legyenek a világban, megjelenjenek kormányként, bármiként.
Nem egészen így van, mert ez igaz, de viszont azért ott vannak Tibetben más méltóságok is már, mint a menekült kormány szempontjából. Egyrészt van most már 15 éve demokratikusan megválasztott miniszterelnöke.
Tibetben?
Nem. Hát az emigráns. Az emigráns.
Jó, hát én értem.
Igen.
Na de ha nem lesz Dalai Láma, akkor nem lesz szükség miniszterelnökre
sem. Nem, lesz szükség. Igen? Lesz szükség. Tehát ez annyi, mintha a pápa nem lenne, attól még az országok lennének.
Jó, de egy ilyen vallási vezető megengedheti-e azt, hogy nem lesz az, aki nem lesz olyan ember, aki képviseli ugyanazt, amit ő képviselt.
Ilyen helyzetben, amilyen helyzetben Tibet van, megengedheti magának, mert nincs más választása. De egyébként, ha az én személyes véleményemre vagy kíváncsi, személyes vélemény, és megint csak arra tudom alapítani, hogy ebben foglalkozom 25 éve, szerintem lesz Dalai Láma. Tehát ezt most a Dalai Láma vagy a környezete mindegy opcióként mondja, de ő sem mondja ezt biztosra, csak azt mondja, hogy akár ez is lehetséges. Nagyon sok fog minden múlni, pláne mostanában, amikor Kína elég szorult helyzetben van, minden oldalról szorongatják. Én nem mondom, hogy ez Kínának valami hatalmas probléma, de azért most a világ nagyon sok helyről szorongatja Kínát. Elképzelhető, hogy ez is valamilyen pozitív irányba elmozdítja a tibetiek ügyét, nem tudom. Ez csak azt mondom, hogy elképzelhető, mert minden elképzelhető.
Világos. Mi volt 25 évvel ezelőtt? Azt mondod, hogy 25 évvel ezelőtt kerültél kapcsolatba ezzel az egésszel.
Hát 25 évvel ezelőtt nem tudod, megalakult a Tibetet Segítő Társaság.
Na jó, de az valamiért meg kell, hogy alakuljon.
Így van.
Föl kell, tehát hogy kelljél egy reggel.
Hát így van. Jó, hát én magamról egy mondatot csak, én azelőtt üzletember voltam, méghozzá butikos, méghozzá neves butikos Budapesten, de 70-es, 80-as, 90-es évekről beszélek. És akkor teljesen spontán egyszer jöttek gondolatok bennem, hogy mire jó az, hogy pénzből csinálni, állandóan csak egymásra rakni a filléreket, a forintokat, az ezreket, a tízezreket. És valamilyen spirituális indítatás folytán elkezdtem érdeklődni.
Jó, de hát ahhoz kellett keresni. Tehát a butikból nem úgy megyek át,
hát
a másik
akkor én már ezt, akkor már annyit kerestem, nem kell milliárdokra gondolni a mai léptékekkel.
Nem úgy értve, hanem hogy keresem a saját templomomat így.
Igen, akkor ez is egy így. Keresés, mert mind a kettő egy keresés, az is egy keresés, igen. Így van. Nézd, vegetárius lettem, innen indult a dolog, azóta is ott vagyok, tehát közel most már 35 éve, vagy 40 éve lassan, és ez egy olyan spirituális magot növesztett ki, már meglévő magot növesztett és fejlesztett ki bennem, amiben először a magyar hagyomány iránt érdeklődtem elég komolyan és mélyen, utána asztrológiát tanultam évekig. Tehát egy olyan útra vagy...
Mi volt, ami megfogott?
Azt, hogy hallottam egy buddhizmusról szóló előadást, és azt mondtam, hogy ez az, ami az embernek kell, hogy spirituálisan elinduljon.
Jó, de hát van tankapuja, buddhista főiskola.
Na bocsánat, hogy kérek, ez még azelőtt volt, amiről beszélek. A tankapujának alapító tagja vagyok. Tehát én pont abban az időben kezdtem el mélyen foglalkozni ebből, amikor felmerült a tankapuja buddhista iskolának a ötlete. Én, akik megvalósították, én abba a körbe beletartoztam, a 108 alapító tag közül az egyik vagyok, a 108 egy ilyen szakrális szám a tibeti buddhizmusban, ez volt 27 éve, vagy valahogy így, és első évfolyamot el is végeztem, tehát én egy buddhista tanító képzettségem van, hogy így mondjam, és az első években már felmerült, ugye a Dalai Láma akkor Magyarországon járt, sőt Magyarországon megalakult a Tibet ház. Ez olyan, mint az indián ház, meg ilyen, ami nem nagy követség, mert nem is lehetett, hiszen kínai fennhatóság alatt volt Tibet, hanem egy ilyen kulturális központ szemrészerű, természetesen a Dalai Lámát képviselték, tehát azért volt politikai szerepe is. És ebben az időben felmerült az, hogy kéne egy spontán magyarországi társaság, egy alapítvány lehetőleg, akik Tibet ügyét felkarolják. És akkor én ezt felvállaltam, megalapítottam ezt a...
Akkor már lehetett tudni, hogy ez tulajdonképpen egy zsákutca?
Hát jó szó a zsákutca, de mégsem jó szó. Annyiból zsákutca, hogy lehetett látni, hogy itt igazán nagy eredményeket nem nagyon lehet elérni. Viszont úgy is mondhatom, hogy aki kicsit spirituálisan beleártja magát ebbe az egészbe, az tudja, hogy mindennek van értelme. Én nekem az a véleményem, hogy ennek is van értelme. Lehet, hogy csak egyet téglát rakunk egy hatalmas nagy várba, aminek még a fele sem épült fel, de lehet, hogy előbb-utóbb felépül ez a vár. De ha nem épül fel, akkor tudsz valami jobb állást? Lehet, hogy jobb állást, nem tudom.
Jó, de akkor nézzük azt, hogy mennyire vesznek benneteket komolyan. Én azt tudom, hogy megjön a kínai nem tudom ki, akkor a tibeti társaság ott áll a járdán, kiabál, táblákat mutat, a rendőrök jönnek, tehát macerás az egész történet.
De komolyan vesznek minket, mert letepernek, elveszik az ászlót, bevisznek a rendőrségre, igyekeznek megbüntetni, nem tudnak, mert teljesen legálisan csinálunk mindent. Tehát még idáig mi a 25 év alatt legalább 50 akciónk volt, de soha egyetlen egy büntetés, de még szabálysértés sem kaptunk, mert amit csináltunk, az mindig legális. Na de ez bizonyítja, hogy komolyan vesznek, és igenis ennek van értelme, mert ezt valakik figyelik, elsősorban a kínaiak várják el a fogadó országtól, hogy tegyen meg mindent, hogy nehogy a tibet zászló kint legyen. Tehát igenis ennek van értelme minden szempontból. Ha más nem veszünk, egy olyan hírnévet csinál a tibet ügyének egy ilyen akció, amikor letepernek, vagy elveszik a zászlót, vagy utána egy-két napig, vagy egy-két hétig témák vagyunk a médiában is, meg mindenhol. És ezen kívül ugye én olyan emberrel nem találkoztam, aki ne szimpatizálna Tibettel vagy a Dalai Lámával kapcsolatban. Tehát azért itt a komolyan vételt relatíve kell venni. A magyar kormány is komolyan vesz minket, hiszen el kell mondanom, igaz, hogy már megszűnt, de 10 évvel ezelőtt alakult egy magyar parlamenti tibeti magyar baráti társaság. Annak én tagja voltam. Parlamenti képviselők voltak a tagjai. Csak ugye utána ez a kormány nagyon szorosra vette a kapcsolatot Kínával, gazdaságilag és politikailag, és sajnos ez a társaság elhalt ilyen szempontból. Nagyon sok múlik egy adott politikai kurzuson, hogy mennyire, hogy mondjam, dől be, vagy mennyire tartja be a kínaiakkal való szabályokat.
Mi lett azzal a Tibet házzal?
Az, miután beléptünk az EU-ba, akkor a tibetiek véleményem szerint nagyon hibás gondolattal azt gondolták, hogy mivel EU tagok vagyunk, erre nincs szükség. Ez tévedés volt, mert EU áll Nyugat-Európa országokból, meg van Kelet-Európai országok, van Magyarország, teljesen más politikai háttérrel, teljesen más elvárással. Szerintem nem kellett volna megszüntetni. Ezt a tibeti emigráns kormány szüntette meg. Mert arra gondolt, hogy Angliában úgyis van, Londonban úgyis van, Párizsban úgyis van, Moszkvában is van, akkor nem kell. Lehet, hogy anyagi oka is volt, mert egy ilyen háznak a fenntartása azért pár tízezer vagy
százezer. Jó, tehát lehet, hogy jól jönne, ha most lenne.
Nagyon jól jönne.
Meg miért nem tetszene üzenni?
Hát azért nem ilyen egyszerű a kérdés. Most azért máshogy van minden, mint 15 évvel ezelőtt. Én nem hiszem, hogy...
Mi van másként? Tehát szóval a telefont kitelefonálom?
Hát, ha így lenne, jó lenne, de azért nem egészen így van. Ott is már egy nagyon komoly adminisztráció alakult, ugye tibeti kormány, emigráns kormány.
De ott tudják, hogy Magyarországon van egy ilyen központ?
Persze, hát az természetesen.
Hát innen már csak egy lépés, hogy akkor adjatok valami támogatást, legyen egy
ház. Nézd, nagyon jó ötletet mondasz, ugye minden évben van a tibetet segítő társaságok nemzetközi konferenciára, ezen mi mindig ott vagyunk, itt egész világból, vagy adott esetben Európából gyűlnek össze a tibetet segítő szervezetek, ott van a tibeti emigráns kormány képviselője, gyakran Dalai Láma is ellátogat erre a konferenciára, és ott megvitatjuk, hogy mi legyen a stratégia a következő évben Tibettel kapcsolatban. Nagyon komoly stratégiák merülnek fel. Jó, hogy mondod, ezt legközelebb szóvá fogom
tenni. De nekem kell mondani.
Nem azt, hogy nem jutott eszünkbe, hanem nem mondom, hogy nem jönne jól, de azt is hozzáteszem, hogy nem az a legfontosabb Tibet ügyében. Nagyon sok más dolog van, amit lehet futtatni, és futtatunk is, nem csak mi, hanem mindenki más.
Jó, de hát ez
önmagában nem oldaná meg, de még hozzáteszem azt is, hogy egész biztos, hogy nem engedélyezni a magyar kormány, nem ad rá engedélyt. Ez egészen biztos.
Hogy ki legyen írva egy ház falára, hogy Tibet.
Igen,
ház.
Így van. Ki legyen írva, hogy
jó,
Tibet
akkor
ház,
legyen írva, hogy könyvtár, mert ha hallom, könyvtáratok is van, az
igen,
nincs.
Igen, de mi a magyar törvényeknek megfelelő alapítvány vagyunk, méghozzá közhasznú alapítvány, le van írva az alapítókiratunkban, hogy mi a feladatunk. Na most, ha ide jön egy idegen országból, egy el nem ismert országból, Kína által el nem ismert országból, egy eléggé problémás kör, az nem úgy van, hogy a magyarok erre szerint, oké, nyissátok meg. Hát valamilyen formát kell adni a dolognak. Nem engedélyezni.
Nyissátok meg Szlovákiába, vagy bárhol.
Ott sem engedélyeznék. Mert tudnélik mindenki attól félne, minden ország attól félne, hogy ez Kínával szemben kihúzná a
nyugatot. Na jó, most én, ha jól értem, akkor egyfolytában a kifogásokat hallom, hogy miért nem.
Igen, de ez tényleg így van, hogy mondok. Szóval az, hogy a kínai, akkor, amikor engem letepernek a Tibet zászló kapcsán, most akkor hogy tudnád azt elképzelni, akkor 25 évvel ezelőtt volt egy egyébként nem volt kedvező politikai alkalom, de ennek egy kedvező politikai alkalom volt, éppen a szabadság útjára lépett Magyarország, minden lehetett, mindenki beadott mindent, rengeteg egyház alakult, nem tiltottak
meg. A szientológusok.
Sorolhatnám, és akkor, de ma ugyanaz a politikai helyzet nem áll fenn, és ma ezt a magyar...
Jó, elment a hajó.
Kész. Elment a hajó, ez, illetve működött 10 évig, aztán megszűnt. 10 évig működött.
Mert megszüntette...
Olyannyira...
Illegális, vagy mindegy, milyen...
Megszüntette, mert úgy érezték, és szóval ezt úgy gondolták, hogy belépünk az EU-ba, és akkor az egész EU egy nagy egységes valami lesz, ami politikailag egységben fog tud működni. Ezt látjuk, hogy nem így van, ma is különösen, de egyébként sincs így.
Jó, hát ugye a fenntartásról esett szó, ahogy mondod, hogy az pénz is kellene, hát azért volt olyan, hogy a CIA támogatásával évente 1,7 millió dollárt kapott a Dalai Láma.
Volt. Ez a legelején volt a Tibet mozgalomnak. Hát, legelején volt a Tibet mozgalomnak. Egyébként azt kell mondanom...
Szerintem most is adnának az amerikaiak ennyit.
Ez csak egy feltételezés részem, hogy ez is oka lehetett a megszüntetésnek. Én szerintem a fő oka az volt, hogy ők arra gondoltak hibásan, nem győzöm hangsúlyozni, hibásan, hogy az EU egy egységes valami lesz, és abban elég, hogyha ott van Angliában, Londonban, meg mit tudom, még egy-két helyen van Tibetház, nem kell Magyarországon.
Jó, de az amerikaiaknak, ha most a politikai helyzetet nézem, az mondjuk jól jöhetne, hogyha lenne több olyan társaság, aki a kínai viszonyokat ismerve borsot tud törni Kína alá, hogy most nem túlságosan rózsás az amerikai-kínai kapcsolat, ha jól gondolom.
Nem. Itt talán a...
És ugye annak idején, még talán a nem tudom már, hogy hanyadik Dalai Láma, amikor védekezett, hogy miért fogadta el a CIA-tól a pénzt,
lehet, hogy mondta a 14. Dalai Láma volt, 14.
Ő elmondta, hogy mert jól jött mindenkinek. Az amerikaiaknak jól jött, hogy a kínaiakkal szemben van valaki, vagy valami. A lámának meg jött, hogy van egy kis pénz.
Így van. De azt tudni kell, hogy... A tibeti ügyet támogató szervezetek, legyen NGO, vagy legyen egyéb civil szervezetek, a legnagyobb számban van jelenek a világon. Tehát a Tibetet többen támogatják, mint az összes más egyéb...
Bármit.
Tehát palesztin ügy, vagy mit tudom, mármilyen ügyet tudnék mondani. A Tibetet jóval többen támogatják, legalább 300 szervezet van, ami támogatja a Tibetet világszerte. És én azt is megkockáztattam, és ebből nem árulok el titkot, hogy pénzük is van. Tehát azért nagyon sok adomány érkezik a tibetiek megsegítésére. Tulajdonképpen meg a Dalai Láma varázslatos személye, ezek azok a dolgok, amik egyáltalán fent tudják tartani. Dalai Láma nem lenne, akkor az egész Tibet ügy már szerintem elhalt volna, és nem lenne. A Dalai Láma egy szimpatikus személyiség, egy filantróp, békeszerető ember, aki csupa okosat mond, lehet, hogy közhelynek tűnik meg banális dolgokat, de mindegyiknek nagyon mély értelme van. Egy hiteles ember a Dalai Láma. Ez az igazság. Egy hiteles ember. És uralmon van a kis elrabolt országának a emigráns részébe 50 éve.
Jó, tudunk olyat? Jó, és a tibetiek mit szólnak ez az egész helyzethez?
A tibetiek, hát nézd, ez attól függ, hát ahogy nézzük, hát Tibetbe él mondjuk... Kínaiak szerint 2,5 millió ember, a tibetiek szerint 4 millió ember, de mondjuk 5 milliónál nem több.
Ezek a Magyarországnál hányszor nagyobb?
23-szor.
23-szor nagyobb területen. Aha.
És nem a 3 millió ember, az 5 millió ember a lényeges a Tibetben, azt lehet, hogy kínaiak legszívesebben eliminálnák az egészet, hanem az, hogy ezen a nagy területen hihetetlen nagy ásványi értékek és kincsek vannak, nagyon nagyok. Azon kívül stratégiai terület.
Igen, mondtad, a határ is egyébként.
Ahogy említettem, pufferzóna, és a legnagyobb ász, hogy Ázsia összes folyója Tibetben ered. Mindegyik. Tehát ahol a víz van, ez már köztudott, ott a következő 50-100 évben lesz a uralom vagy a hatalom. Ázsia összes folyója a tibeti hegyekből, a Himalájából ered.
Oké, okay. És hogy élnek, van. Hogy élnek ott az emberek, miközben a főnökük, már most bocsánat, hogy így mondom, semmi civilesen, az meg nem ott van.
Hát úgy élnek, hogy elnyomás alatt élnek, nagyon nagy elnyomás alatt, kulturálisan, gazdaságilag, saját országukban másod, sőt harmadrendű állampolgárok, minden olyan állás, vagy minden olyan befolyásos helyzet, ami jelent valamit, az kínai kézbe van. Magába Tibetbe legalább ugyanannyi kínai él, mint tibeti, akik betelepült kínaiak, és bizonyos időközönként cserélik is őket, mert a magas levegőt, vagy a magas légnyomás nem bírja a kínai szervezet, ezért 5 évente új és újabb kínai, nem csak hadosztályok és haderők jelennek meg, hanem rengeteg befektetés, bányák, mindenféle olyan munkák. Ezeknek a jövedelme vagy a profitja az természetesen a kínai népköztársaságba vándorol, és töredékét nyújtják vissza Tibetnek. Tehát tulajdonképpen az ott élő kínaiak vagy tibetiek elnézés, aki különösen hűszeretlen lenni a hazájához meg a vallásához, azoknak bizony elég nehéz az életet. Csak egy példát mondok, ha te otthon kiteszel a tibeti zászlót vagy a Dalai Láma képét, akkor számíthatsz arra, hogy 2-3 évig nem leszel szabadon, vagy netán meg is halsz. Ugye a kínai
tele vannak besugóval.
Tele van besugóval, tele van. És
de a tibetiek között is
tibetiek van természet, hát nem is kínai, meg is a kínait megismerni, ez természetes. Nézd, ez egy helyzet. Szóval Erdélyben is elég sok besugó volt, akik magyarok voltak. Én szerintem ezt egyértelműen elítélni, megítélni nem lehet. Nem vagyunk ott, nem tudjuk, hogy milyen helyzetben vannak, és azon kívül a besugók nagyon gyakran, hogy mondjam, vagy minimum 2-s játékot űznek, vagy inkább a saját hazájuk oldalára áll besugók. Ezt nem tudhatjuk. Tehát én ezt nem ítélném el, nem tudom. De például a kolostorokban is, ahol ugye nem csak a vallási értelemben fegyelmezett élet van, hanem a kínaiak befolyása a kolostorban. Rendszer van, be kell számolni a kínai hatóságoknak a történésekről, a lámák vannak beépítve, akiknek be kell számolni, teljesíteni kell a kínaiak kéréseit. Ugye hát átnevelő táborok vannak, ahol el kell menni a buddhista lámáknak, és meg kell hallgatni
a másikat,
hogy így mondjam.
Hát, jó, de hát akkor ők cserbe hagyják, vagy hitüket hagyják, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani.
Nem mondanám ezt. Én nem mondanám.
Tehát miközben meghallgatják a kommunista fél órát reggelenként, aközben ők azért hirdetik a Dalai Láma gondolatait?
Nem hirdetik, mert nem hirdethetik. Tehát nyíltan ezt Tibetben nem lehet hirdetni.
Akkor éjjel
valami van, ha valami alkalom, akkor kimennek az utcára, zászlót lengetnek, elégetik magukat, hát közöstől 175 tibeti végzett ön égetést magán. Abban való tiltakozásul, és abban a tehetetlenség van, mert van az az ország és az a nép. Nem tudnak mit csinálni, tehát egy idő után az ember maga ellen fordul, hogy valahogy felhívja a világ figyelmét, hogy emberek, hát itt embertelen élet folyik is.
Jó, de hát az Obamától kezdve mindenkivel találkozott a Dalai Láma. Nem sikerült kieszközölni valamit, hogy segítsenek megoldani ezt a problémát?
Nem sikerült, és nem is lehet. Kína hatalmas nagy ország, hatalmas egy erővel bír, egy komoly vetélytársa Amerikának, gazdaságilag, katonailag figyelembe kell venni, nem lehet nem figyelembe venni. De hozzá kell tennem, hogy amíg Amerika nem létezett, Kína volt a világ leghatalmasabb és legerősebb országa. Tehát azért itt Kínával van valami, akárhogy is nézzük. Szóval azt nem lehet negligálni, hogy ott mi történt, vagy hogy van. Amerika természetesen már kiütötte a nyerekből, de hát ez sok minden hozzájárult történelmi események abban az időben. Ezt ma a világon politikailag nem lehet elintézni, hogy a kínai, illetve a tibeti kérdés megoldódjon. Nem lehet. Kína, ez a személyes véleményem, Kína hamarabb robbantaná ki a harmadik világháborút, figyelj, mert komoly szavakat mondok, mint azt, hogy Tibetet elengedni. Tehát annyira komoly helyzet, neki annyira fontos Tibet. Tudnélik, a dominó elv szerint is, ha Tibetet elengedi, vagy lazít, vagy csak lazít, ott van ujgurok. Az ujgurok? Hát sokkal keményebb nép, mint a tibeti, nem is az, hogy keményebb, hanem vadabb, hiszen ott nagyrészt iszlám vallás van, vagy bár ott is a buddhizmus jelen volt régebben, de most azért iszlám vallása jelen. Ott nem tréfálnak, ott megölik a kínai tiszteket, meg ilyeneket csinálnak, ott komoly fizikai lázadás van, Tibetben ilyen nincs, mert a tibeti buddhista, ott más felfogás szerint élnek az emberek, kimennek az utcára tüntetni, de definitíve a kínaiakat nem öldösik. Ujguriába, vagy az ujguroknál ez lehetséges. Na, ha Tibetbe enyhítenek, akkor jönnek az ujgurok, és netán jönnek a belső mongolok, és megszűnik Kína. És megszűnik a kínai nagy birodalom. Tehát ennek a gondolatmenete végigvezethető egészen idáig. Ebből adódóan Kínának Tibet ujgur egy olyan lehetőség az ő hatalmi birodalmi elképzelésébe. Én szoktam mondani, hogy hibrid kapitalista, kommunista, mert az van ott, egy hibrid valami van elképzeléseibe, amiből nem enged.
Na most ugye azt mondod, hogy vegetariánus lettél, Ez hozzátartozik ehhez az egészhez? Nem. Vagy ez csak úgy mellesleg?
Nem tartozik hozzá. Sőt, hát a Tibetbe, a magas fennsíkon, ott hús nélkül nem tudnának meglenni. Tehát tibetiek tulajdonképpen a buddhizmusnak egy olyan ágát képvisel, ahol a vegetarizmus nem kötelező. Uh-huh. Van a buddhizmusnak olyan ága, a déli ága, ez lent van, Tajföld, meg ezeken uh-huh. a helyeken, ahol a buddhisták vegetáriak.
Mit kaptál a buddhizmustól?
Hát nézd, engem az foglalkoztatott...
Miben vagy más ahhoz képest?
Amellett, hogy úgy éreztem, hogy a pénzgyártásnak, vagy kifejezetten így az üzleti életnek nincs különösebb, nem is az, hogy értelme, hanem nem fut ki sehova, az az örök gondolat, ami minden embert kell, hogy foglalkoztasson, hogy miért élünk, mire jó az egész, ki vagyok én, ki a többi ember, milyen viszonyban válok vele, ez engem is foglalkoztatott elég erősen. És ahogy kerültem bele a hagyományba, mint említettem először a magyar hagyományba, egyre jobban és mélyebben is beleláttam abba, hogy ezek nagyon komoly kérdések, hogy az ember mit keres a Földön. És a tibeti buddhizmusban megtaláltam ezt a választ, nem föltétlenül külső Istent keresve, hanem belső értékeket és belső, hogy mondjam, irányító isteneket idézőjelbe felfedezve, hogy mi az értelme a valódi életnek.
De hogy kezdődik ez? Hát jó, akkor megalakult a tankapuja.
A buddhizmus már előtte is volt Magyarországon. Az 50-es években már volt buddhista, legálisan buddhista egyház Magyarországon, a buddhista misszió. A Rákosi Mátyás külön engedélyével volt. Ez, azt tudni kell, hogy a Rákosi Mátyásnak, ha jól tudom, mongol felesége volt. Úgy emlékszem.
Hát vágott szemű volt.
Tehát nem kínai mongol. Tehát a buddhizmushoz valami köze volt, mert még a legelvadultabb materialista ázsiainak is valami köze van a buddhizmushoz. Annyira mélyen gyökerezik a buddhista meg a taoista hagyomány Kínába, Tibetbe, Mongóliába. Tehát azért ez elég mély hagyomány.
Jó.
Tehát már akkor volt. Aztán arról nem beszélek, hogy Körösi Csoma Sándor, ugye, aki Tibetbe járt. Nem beszélek Baktai Ervéről, aki nagyon sokat foglalkozott a buddhizmussal és a tibeti buddhizmussal, tehát ez van előzménye ennek a dolognak. Én úgy érzem, hogy a tankapuja az újkori, most amennyiben veszik az elmúlt 50 évet, újkori buddhizmusnak egy újkori felélesztője és egy új lendületet adott a buddhizmusnak, és ebből adódóan. Mi volt a kérdésed? Bocsánat.
Átfogalmaztam, mert valószínűleg nem tettem jól fel a kérdést, hogy ráakadtál valamire, de hát ezt hogy lehet megismerni? Jó, hát mondod, hogy volt buddhista közösség.
Igen, volt buddhista közösség, de természetesen nem olyan nagy és nem olyan széleskörű, sőt, állandó kontrollat volt, tehát azért ott megvoltak a maga problémái, de legálisan működött egy buddhista egyház, úgy hívták, hogy buddhista misszió, ez volt Igen. A neve. Hát nézd, itt elsősorban az embernek önmagát kell megismerni.
Önmagát, de az kell egy tanító, hogy valami
kell egy tanító, vezető. Hát ugye akkor kell hallani egy hagyományról, de ez a hagyomány tulajdonképpen lehet egy krisztusi hagyomány is. Szóval nem kell föltétlenül Ázsia fele koncentrálnunk. A hagyománynak nagyon sok arculata van. A buddhizmus egy arculata. Én, ahogy szoktam mondani, a hagyomány mára széttöredezett az egész világon mindenhol, és apró kis üvegcserepeket találunk. És én azt mondom, hogy a buddhizmus ebből a sok apró cserepből a legjobban összeépíthető vallás ma. A kereszténység már nagyon nehezen építhető össze, nagyon apró cserepekre tört. Van egy Bibliánk, van egy újszövetség, van egy ószövetség is, kész. A hagyományánél jóval több, jóval mélyebb, jóval alaposabb, jóval konkrétabb instrukciókat ad az embernek, a buddhizmusban ez megvan. De azt kell, hogy mondjam, hogy amikor az ember igazán megismeri a buddhizmust, akkor rájön arra, hogy ő nem buddhista, ő hagománykövető.
Ki volt a tanítód? Van olyan?
Hát voltak mestereim, akiktől tanultam itt Magyarországon, több is volt. Tehát tulajdonképpen ezektől tettem, vagy vettem az alap gondolatokat és az alap tanításokat, de egy idő után az ember önjáróvá válik, és egyszerűen magától jönnek a dolgok. Ez így működik.
Te voltál Tibetben?
Én nem voltam, mert engem nem engednek be Tibetbe a kínaiak természetesen. Tehát én...
Próbáltad?
Nem próbáltam, de vannak példák előttem, külföldi példák, hogy az hogy működik.
Hát én megpróbáltam volna. Beadom, tessék, mondjatok valamit. Ha nem,
na jó, de én nekem mondok egy érdekesebbet, ez jó 15 éve történt, az akkori kínai nagykövet ellátogatott itt Budapesten hozzánk a Tibetes Segítő Társaságba. Egy propaganda agitációt nyomott le, hogy mennyire nem igaz, amit mi elhiszünk itt mindenkinek, nyugatnak, Tibetben minden legnagyobb rendben van, ott az embereket nem bántják.
Szeretnek ott élni.
Szeretnek ott élni, a kínai anyaország részesévé akarnak válni, és ő maga meghívott Tibetbe engem, hogy menjek el. Nem mentem el.
Miért nem?
Azért nem mentem el, mert teljesen felesleges, hogy elmenjek, úgyis a nyomomba lett volna.
Na és akkor mi van?
Oké, ez is rendben van, elfogadom, ezt is így lehet látni, és akkor mi van, nincs semmi, nem mentem el. Lehetséges egyéb félelmeim is voltak, minden lehetett. Én már tudok konkrétan olyanokról, akik eltűntek Tibetbe, ilyenek, akik tibeti ügyel.
Akkor mártír lettem. Most nem hűlök.
Jó, értem, hogy nem gúnyból mondod.
Akkor mártír lettem.
Értem, most még nem akarok föltétlen mártír lenni, még várok egy darabig, lehetséges, hogy be fog következni. Én kérek szépen,
hát
majd
nem fog, mert nem néz Tibetbe.
Egy egész estés műsor.
Akkor kérek. Megismételjük. Tehát a mártír leszel, akkor ezt megismételjük.
Köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Úgy gondoltam, hogy nem föltétlenül viszem előbbre vele a Tibet ügyét, hogyha én kimegyek. Nem föltétlenül abban viszem előbbre, akkor így fogalmazok. Sok minden mással. Megmondom őszintén, Tibet sem föltétlenül vágyódok nagyon eljussak. Mindenem megvan itt, amit akarok Tibetről, amit akarok tudni a hagyományról.
Jó, de nem a feeling nincsen.
A feelinget akarok, akkor bemegyek valamelyik bevásárlóközpontba, és ott nagyon jó feelingbe elérzem magam, mert ott bevásárlóközpontban vagyok. Tehát a feelingen azért én úgy érzem...
De hogy mit tudom én, a szél zörgeti a kiteregetett zászlókat.
Így van, de nálam ezek harmadrendű dolgok. Őszintén mondom, teljesen harmadrendűnek. Én nem a tibeti feelinget akarom elkapni, hanem Tibeten segíteni akarok,
igen.
És a tibeti hagyományt, vagyis a buddhizmus komolyan gondolom.
Oké, akkor a következő kérdés talán jogos. Voltál-e ebbe a kimondhatatlan nevű indiai városba?
Dharamsala.
Igen.
Próbáld mondani? Dharamsala.
Dharamsala.
Így van, már is sikerült. Tehát Dharamsalába voltam, méghozzá egy tibetes segítők nemzetközi konferenciáján, ahol minden évre elmegyek, de a Dharamsalában is szokott ez lenni, ez pont 10 éve volt, amikor Dharamsalában rendezték, azóta több európai országban és Amerikában is rendeznek, ott a Dalai Lámával is találkoztam, de hozzá kell a Dalai Lámával, többször találkoztam, a Dalai Láma 7-szer járt Magyarországon, és ebből a 7 alkalomból 3 alkalommal mi hívtuk meg. Tibetes segítő társaság Shambhala Tibet központ, tehát én itt személyesen ott találkoztam, vele beszéltem 4 szem közt, és az ő közelébe tartózkodtam, hiszen mint meghívó akkor ez nem csak lehetőségem, hanem kötelességem is volt, és Dharamsalába is ezen a bizonyos konferencián találkoztam vele, amin ő részt vett.
Az az érdekes ebben az egészben, amit mondasz, hogy ti képviseltek egy ügyet, amihez genetikailag nincsen közöttök, már most nem tudom jobban. Tehát te nem érezted át, hogy mi történt a családdal, meg a gyerekkel, meg a nem tudom mivel, Tibetben. Tehát egy neked idegen ügyet képvisel szenvedélyesen.
Igen, ez egy nagyon jogos kérdés. Nem? Nagyon jogos kérdés, ugye, mert még akár
mondhatnál... Ez majdnem a pálya széléről.
Hogy miért nem képviselek mást? Lehet itt más lehetőség is. Na, hát erre a következő válaszom van. Én, amikor a buddhizmussal elkezdtem foglalkozni, akkor... megéreztem azt, hogy ez egy olyan hagyomány, aminek fenn kell maradnia is. És én úgy érzem, hogy a világ szempontjából az egyik legfontosabb.
Akkor el kell menni Tibetbe. Akkor, ha ez a kötelesség, akkor el kell menni Tibetbe.
Jó, ez is lehet, de úgy éreztem, hogy mivel ez a hagyomány úgy is lehet fogalmazni, hogy veszélyben van, bár úgy is lehet fogalmazni, hogy a hagyomány nem tud elveszni soha, mert lehet, hogy elbújik, vagy lehet, hogy 10 évig, 100 évig nem jön elő, de létezik. Az emberi hagyomány nem lehet eltüntetni egyiket sem. Én úgy éreztem, hogy ezt segítenem kell, és ezt hozzá kell járulnom valamilyen módon.
Tudod, miért mennék el Tibetbe? Mert mi van, ha nem úgy van, hogy a tibetiek mondják? Ez is benne van. Mi van, ha nem úgy van?
Hát...
Nyilván ahhoz kéne tudni a nyelvet,
Jó, hát azért a környezetemben tudnak nyelvet. Én magam is tanultam tibetiül, azért...
Jó, de ott... Tehát, szerintem az nagyon hiányzik neked már, hogy így bocsánat, mi hiányzik.
Köszönöm szépen, és ösztökéltél rá, hogy elgondolkozok rajta, hogy mégiscsak kimegyek, ha egyáltalán kiegednek, de...
Meg kell próbálni.
Figyelj, most itt én borítékorom neked úgy, ahogy nem kapnám meg a Tibetház engedélyt Magyarországon, ugyanúgy én nem kapnám meg a vízumot Kínába, biztos vagyok benne, hogy nem kapnám meg. Nem a tibetiektől kell kérni a vízumot, a kínaiaktól kell kérni, akik ráadásul nem is adnak tibeti vízumot úgy, hogy te bemész is Tibetbe akarsz menni. Következőképpen kaphatsz, nem én, bárki, tibeti vízumot. Kínába mész, Kétféleképpen. Vagy úgy, hogy társas utazással mész Kínába, aminek része
Tibet. Tibet.
Oké. Itt sem biztos, hogy megkapod, mert én nem kapnám meg itt sem.
Jó, de ez
a
nem
másik tudja. Az, hogy elmész, ha így azt mondod a követségen, hogy Tibetbe szeretnék menni, nem kapod meg a vízumot. A másik az, hogy elmész Pekingbe, és ott kérsz egy tibeti vízumot, hogy meg ott ki vízumot.
Hogy eszembe kérni. Jutott, hogy elmennék még oda.
Na most erre kikérdeznek, hogy miért, hogy és mint, általában nem kapod meg. Tehát ott már Pekingbe nem kapod meg. A legnagyobb valószínűséggel úgy kapod meg, hogy elmész Nepálba, Katmanduba, és Katmanduba van egy ilyen helyi határ átkelő, és ott majd nagy valószínűséggel megkapod a vízumot, de úgy, hogy kísérővel. Tehát úgy, hogy te elmész Tibetbe egyedül. És
tessék, itt a megoldás. Itt a megoldás. Ha jó, persze, nekem könnyű innen elmenni Tibetbe, természetesen.
Na,
mi van ezzel a...
Igen. Nem, a lényeg az, és lehet, hogy ez furcsán hangzik, én az egész munkásságom és az egész szellemiségem kapcsán nem tartom fontosnak azt, hogy én Tibetbe jussak.
Megértem.
Mint én... kulturálisan, mint turisztikailag, értem, hogy egy izgalmas téma.
Én megértem.
És azt mondom, hogy ez nekem nem annyira fontos.
Jó, oké. Na most mi a fontos? A Tibet ügyen kívül. Tehát a butik nem
semmi.
Megy, már nem megy.
Semmi nem semmi? Fontos. Nem az a Tibet ügyen kívül. Ha azon gondolkodok, hogy mi a fontos a világommal, én azt hiszem, hogy nagyon különböző válaszokat kapnék, és én most azt mondom neked, lehet, hogy kicsit mély filozófiát érintenénk vele, és nyilván nem fogunk belemenni, mert a műsor keretei ezt nem engedik meg. Azt mondom, hogy semmi nem fontos. Hát az egész életet úgy kell kezelni, hogy nem ragaszkodás szinten, hogy nekem ez kell, az kell, amaz kell, ennyi pénz kell, annyi pénz kell, ezt kell elérnem, hírnevet kell, stb., hanem inkább lehet, hogy kicsit unalmasnak tűnik is közhelynek, az együttérző szeretet mentén kell élni, ilyen módon kell a többi emberhez viszonyulni, hasznos dolgot kell csinálni, önzetlenül, teljesen önzetlenül, ez az élet célja és értelme. Ha ezt nem csinálom így, akkor előbb-utóbb abba a hibába kerülök, hogy mindent akarok, és iszonyú nagy fájdalmam lesz, amikor elvesztem.
Persze.
Vagy azért, mert jön az árvíz, vagy azért, mert meghalok, vagy azért, mert a gyerekeim meg, vagy bármi van, mindig valami van.
Jó, és mivel foglalkozom, mert ugye a butik az nincs. Mi van helyette?
Hát semmi.
Most ebben
a pillanatban két éven nyugdíjas vagyok. Feleségem még nem nyugdíjas, ő kereső a Tudományos Akadémia nagy szótárosztályán szótárszerkesztő. Én csak ebben foglalkozom ebben a pillanatban, nincs más dolgom, de ez egy elég sokrétű dolog. Ugye van az Attila úton egy 150 négyzetméteres centrumunk, egy bérelt helyiség az önkormányzattól, és nagyon sok program van, ezt meg kell szervezni. Tehát
a Shambhala?
Ez a Shambhala Tibet.
Na, akkor csak van.
Hát ez. A kérdésed csak kicsit úgy értelmeztem, hogy milyen más értelmes dologgal foglalkozol. Nem biztos, hogy erre gondoltál, de kicsit nem, így értelmeztem.
Nagyon, de nem akarom azt megkérdezni, miből élsz, mert ez annyira hülyeség, hogy nagyon, de nem tudom másképp megkérdezni, hogy jó, most vagy nyugdíjas vagy. Oké, megértettem. Ott a Shambhala. 150 négyzetméter. Ha akarom nagy, ha akarom kicsi.
Így van.
Engedik.
Így van.
Tehát van egy ház. Most mindig mi van kiírva rá?
Tulajdonképpen a Tibet ház szerepét vettük át. Tulajdonképpen.
Na.
Igen.
És ott van a könyvtár, aminek nincs helye.
Hát ugye régebben nagyobb helységben voltunk a Lőrincpap téren, ahol most az Icsi szálloda épült fel. Ott voltunk abban az épületben. Ott is véreltük azt a helységet, ott a könyvtárnak nagyobb hely volt. Itt ide költöztünk, itt már az első pillanatban láttam, hogy kevés lesz a hely a könyvtárnak, de egyébként jó adottságú hely, tehát belementem, hogy ide jöjjünk. Nem is volt nagy választékunk hozzá kell tenni. De ugye 25 ezer könyvről van szó. És a könyvtárunknak, a könyvtár helységnek a méret, az kb. Akkora, mint ez a szoba.
De miért nem adjátok oda a tankapujának? A könyveket.
De hát
egyrészt... Hát, ha valahol olvasnak, mert nagyon ráérnek, az a tankapuja.
A tankapujával egy szoros munkaviszony van. Már csak azért is, mert ott alapító tag vagyok, és ott végeztem.
Igen.
Tehát itt nem az a cél, hogy... Én nem hiszem, hogy az lenne jó, hogy a dolgokat integráljuk, és egy nagyot csináljunk, hanem inkább az, hogy több kisebbet különböző céllal, de hozzá kell tenni, a tankapujának van egy hasonló, sőt, egy nagyon méretű könyvtár, talán 30-35 ezer könyv, most ezt nem tudom, és a két könyvtár között van 2/3 átfedés. Tehát akkor nincs értelme, persze, hanem annak lenne értelme, hogy egy más megközelítésben, egy kicsit más megközelítésben, a Shambhala más megközelítésű, mint a tankapuja. A tankapuja egy akkreditált egyetem, a miénk meg egy civil szervezet, tehát egy más a dolognak a megközelítése, és igenis van értelme ennek is, meg annak is.
Na most, azért azt még járjuk körbe, hogy azt mondja mondjuk a Dalai Láma, hogy most nem lesz egy darabig Dalai Láma, mondjuk.
Ennek a lehetőségét vetette fel. Nem, jó, mondta azt, hogy nem lesz.
Ne, bocsánat.
Igen.
Fölveti annak a lehetőséget, nem lesz. Oké. És akkor ő elmegy, mert hogy ő 125 év múlva elmegy, nem lesz közöttünk.
125 éves korában megy el.
Így van, azt mondom. Na most, azt olvastam, hogy a következő Dalai Láma az egy éven belül születik le. Az ő halálához képest, már az előző Dalai Láma halálához képest, jól értem?
Igen.
Ez azt jelenti, hogy ha mégsem lenne Dalai Láma, akkor mi lesz azzal, aki leszületett, mint a következő Dalai Láma? Akkor az úgy lóg a levegőbe?
Így is lehet mondani. Nem ismerik fel, nem keresik meg, és lehet, hogy nem is születik le. Tudnélik, a Dalai Láma a tibeti hagyomány szerint azt ő képes meghatározni, hogy újra fog-e születni, vagy nem.
Beleszól?
Beleszól.
Mert ő a láma.
A nem Dalai azért, láma. Mert ő a láma, hanem azért, mert a hagyomány ezt mondja, hogy erre egy ilyen megvilágosodott Buddha, mert a Dalai Láma Buddha. Tehát mi most a Dalai Láma szemében Buddhát látunk.
Igen.
A Buddha, van a történelmi Buddha, aki megszületett, az a Shakyamuni, na de a buddhasság állapotát elérni valakinek, arra mindenki képes. Tehát mindenki lehet Buddha. Nem a Shakyamuni Buddha, mert ez történelmi személy, hanem Buddha állapotba került. Igen. A Dalai Láma, ez a 14. és mindegyik, aki volt, hogy Buddha állapotban lévő személy, tehát vegyük azt, hogy nem egy közönséges,
persze,
személy.
Én...
Oké? És ő képes azt meghatározni, vagy kijelenteni, vagy meghatározni, hogy ő újra, és na most ez a Dalai Láma nyilván attól teszi függővé, hogy fog alakulni Tibet a helyzete a következő 15 évben.
És ki fogja megmondani majd egyszer, valamikor, 130, Dalai Láma 130. születésnapja környékén, hogy akkor szülessen le.
Nagyon jó kérdéseket teszel fel, nem tudom. Fogalma sincs. Tehát az, hogy ez hogy
lesz... Most azt mondják, hogy nem szület le utolok, én nem szület meg. Én beleszólhat,
én mondjuk...
De egyszer valakinek azt kell mondani, hogy igen, de kéne már egy Dalai Láma,
igen,
na és akkor az ki lesz.
Igen. Ha akkor még lesz világ, ezt még hozzá kell tennem. Amennyiben lesz, mondjuk, jó, mondjuk azt, hogy lesz.
Ha más nem, Tibet biztos lesz.
Jó, mert magasson van, és nehéz bármit csinálni vele kapcsolatban. Én azt mondom, hogy ha Tibet helyzete úgy stabilizálódik, hogy akkor az akkori tibeti vezetők, mert volt régen is, mindig is, voltak, szóval Dalai Láma mellett, nem csak tehát nem a Dalai Láma egyedül volt, komoly, nem csak most, hanem még 100 évvel ezelőtt is így volt, tehát vagy 200,
ott egy... Pestélyesen egy stáb van.
Stáb van, így, hogy van egy komoly adminisztráció, most így neveznénk, volt, aki, tehát ugye a Dalai Lámát, ha meg is találják, mire 18 éves lesz, ott valakinek kell uralkodni. Régesek uralkodtak Tibetben.
De még most eszembe jutott, az a kínaiak, azok ők is hisznek, nem? Ők is buddhisták, a kínaiak, vagy ők mik?
Hát a hagyomány szerint Kína nagy rész buddhista ország, de taoista is, és konfuciánus is. Na de ugye Magyarország keresztény ország volt, és azért a kommunizmus ideje alatt,
aha, nem? Jó.
Tehát ugyanaz.
Oké. Okay. Na most.
De hozzá kell tennem egy gondolat, ne haragudj. Még máig is, hogyha egy pártfunkcionálissal találkozol, nekem volt szerencsém, tehát kommunista, materialista, bejött hozzám, lehet, hogy nagykövet volt, már nem tudom, bejött hozzám, és összetett kézzel így köszöntött. Na most ez egy szakrális köszöntés. Ez nem egy kommunista köszöntés, nem egy hely Hitler, hanem ez egy szakrális köszöntés.
Összetett tenyerek.
És így is, tehát azért ennek a nyomai nagyon sok helyen léteznek is, megvan. Egy több évszázados, évezredes kultúrát, hagyományt az elmúlt 100 év nem tud még megsemmisíteni.
Jó. Akkor egyszer azt fogja mondani valaki a stábból, hogy itt az ideje megkeresni a aktuális lámát.
Nem egyen így van. Magasrangú lámák ezt különböző jóslatok és álmok és egyéb jelek alapján megállapítják.
Jó.
Ez a helyes,
jó,
kifejezés.
Ezt a lámát úgy találták meg... Egyrészt ő álmodott valamit, ha jól emlékszem.
Ezt a Dalai Láma?
A mostanit, igen.
Az előző Dalai Láma álmodott valamit, igen.
Igen, és aztán, amikor ez a láma 2 éves volt, akkor bevittek egy csomó tárgyat.
Igen, egyre ne siessünk, tehát van egy bizottság, aki elindul, és az előző Dalai Láma jóslatai, és egyéb keresi azt helyet, hogy hol van a Dalai Láma. Ez tulajdonképpen a jóslatok és a jelek alapján egész jól behatárolható. Nem pontosan, de egész.
De városra?
Városra, falura. Hát ez a textáról, ez a Dalai Láma született, ez egy kisebb falu, nem város. Semmiféleképpen nem város.
Elindulnak.
De több jelölt, illetve több lehetséges jelölt van. Ezt végigjárják mindegyiket. 5-6 főből áll ez a kereső bizottság, mind magasrangú láma, és figyelnek jeleket. És az egyik ilyen tesztje ennek ez, hogy kirakják az előző Dalai Láma tárgyait, összekeverve mindenféle hamis, fals tárgyakkal, és ennek a kisfiúnak 100%-os pontossággal, tehát nem lehet, hogy 4-et eltalál, de 1-et nem, és akkor jó lesz elte, el kell találni a mindet, hogy ez a Dalai Lámától származik. És a jelek, a jóslatok is ez a teszt alapján kiválasztják, hogy na, te vagy a Dalai.
De azt mondod, hogy lehet lány is?
Ez most, az elmúlt 10 évben került ez szóba. Ah. Szerintem szegény Dalai Láma nagyon erős, hogy mondjam, feminista nyomásra mondta ezt, most vízből mondom ezt, de én azelőtt ilyenről, hogy lehet Dalai Láma nő, én erről nem hallottam. A Dalai Láma egyszer nevetve valami interjúban mondta, hogy akár lehet nő is a Dalai Láma. Most ezt mennyire mondta komolyan, és csak a vicc kedvére nem tudom. Látom, hogy elgondolkodtam.
Nagyjából megbeszéltünk szerintem mindent.
Hát nézd, én nagyon remélem, hogy egy kicsit bepillantást engedtem a dolgokba, és a kedves hallgatók is kicsit többet tudtok.
De egyébként a születésnappal kezdtük.
Igen, de egyébként...
És akkor most mi van?
Akkor most az van, hogyha megengeded, még elmondanám, hogy
persze.
Attila úton van a központunk, az 623 szám alatt. Van egy olyan honlapunk, hogy www.tibet.hu, de van egy olyan Facebook, hogy Sambala Tibet Köszönöm, meg Tibetet Segítő Társaság, ha bárkit érdekelnek további részletek.
Vagy és ott ünnepség lesz, vagy hogy ünnepli?
Hát nézd, 85.
Sambala.
Hát az általában a világon mindenhol megünneplik a Dalai Láma születésnapját. Most ez egy, ha nem is kerek szám, de egy 5-ösre végződő szám. Mi ott 5-ére, tehát vasárnapra, mert 6-a hétfőre esik, tervezünk egy egész délutános programot, ilyenkor vidámságban, ugye születésnapon. Öröm, torta, Dalai Láma ünneplés, művészeket meghívunk, zene, tánc. Tehát ez egy ilyen születésnapi hangulat. Erre is bárkit várunk. Július 5-én Sambala Tibet Központ délután ott lesznek a tibeti menekültek, mert Magyarországon azok is vannak, 6 tibeti menekült van, és együtt ünnepeljük, ahogy mondta a főnök születésnapját.
És a menekültekkel ti foglalkoztok?
Persze. 10 menekült érkezett 12 éve Magyarországra, mi vettük őket szárnyaink alá, segítettük őknek az elhelyezkedésüket, az adminisztratív dolgokat, a menekült státusz megkapását. Most már ebből csak 4 tartózkodik Magyarországon, többiek már továbbálltak, de a 4-ből is mindannyian dolgoznak, elhelyezkedtek, nagyon becsületesen élik az életüket. Az egyik menekült az első pillanattól kezdve végig dolgozott, fizikai munkától kezdve mindent. Most egy tibeti éttermet nyitott a Namgyal Momo néven, egy tibeti ételeket árulott a Tompa utcában, tehát ezt őt is meg lehet látogatni, a nagyon kedves ember.
Köszönöm szépen, Hendrei Tiborral beszélgettünk, Tibetet Segítő Társaság, Sambala Tibet Központ. Budapest, Attila út 128.
123?
123.
És nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Adásomunkatársa.
Szerencsét kívánok.
Adásomunkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antot hallották.
T-Rádió. Barát a bajban.